Anna és Sándor Budapesten az Iparművészeti Iskolában kezdte meg tanulmányait. De a második világháború közbeszólt. Minden család gyászolt, tanárok és növendékek haltak meg, többen eltűntek vagy kivándoroltak. Az iparművésznek, illetve festőművésznek készülődő két fiatal azonban 1945 őszén visszatért az akkor már főiskolai rangra emelt intézménybe. Mert a művészet iránti oldhatatlan vágy erőt adott nekik a folytatáshoz. Már első műtermes otthonukat formálgatták. Az építkezést azonban már nem tudták befejezni, mert az újdonsült férjet és családapát 1954-ben politikai izgatás vágyjával elhurcolták. A forradalom október 31-én megnyitotta a börtönajtókat. Sándor szabad lett. A szabadságharc elfojtása és a rezsimtől való félelem miatt decemberben elhagyták az országot. Két hónappal később érkeztek Amerikába. Washingtonban egy baptista gyülekezet segítette őket albérlethez és a nyelvtanuláshoz. Az új világ befogadta őket, és a művész házaspár nem akart hálátlan lenni. Történelem és művészet kutatásai közben meggyőződésükké vált Roosevelt elnök híres mondása. Csak az válhat jó állampolgárrá, aki hű marad szülőhazája örökségéhez. Hiába találtak azonban otthonra az Amerikai Egyesült Államokban, hazavágytak. Több mint 40 év távollét után visszatértek Budapestre.
február 13-án születtem földművész szülők gyerekeként, és 21 éves koromig szintén ott is éltem, és mindenféle földmunkát végeztem édesapámmal.
Bodó Ilona, aki ma Bodó Ilona, no de hát nem ezzel a névvel látta meg a napvilágot.
Fábián Ilona, tulajdonképpen, de édesapám Eördög Miklós, aki később magyarosította a nevét, bár nem volt rá szükség, mert az Eördög a szép magyar régi név, és a édesanyja nevét Fábián, Zsuzsanna Fábián vette fel, úgyhogy így lettem én Fábián Ilona.
Baptista szülőgyermekeként született, ez meghatározó volt ez a család életében, a családi légkörben, a neveltetésben?
Hát nézze, abban az időben még inkább szégyen volt baptistának születni, és bizonyos fok gyerekkoromban ilyen gúnyos utána kiabálások, és egy bizonyos feszengő érzés volt az embernek, mert ezt be kell ismerni, hogy így volt.
Ezen a hajdúsági településen, Vámospércsen tényleg sok volt a csúfolódó gyerek?
Mi Vámospécsen én csak 3,5 éves koromig éltem ott, de később Vácon laktunk, Lőrincin laktunk 60 mellett, és Pécelen laktunk. Hát például Pécelen leghosszabb ideig, és ott erős katolikus, illetve protestáns város, falu, inkább kisvárosnak lehet mondani, nagyon kedves vidék, de viszont gyerekkoromra bizony emlékszem rá, hogy lebakpistáztak és hasonló dolgokkal. Szóval nem. De később az ember túltette magát, mert azt mondtam, hogy egy az Isten, ti is azt imádjátok, mi is, és tökéletesen el tudtam velük intézni a lelki kapcsolatunkat, azon, hogy hogy Istenne, hogy az teljesen magánügy, és mindegy, hogy milyen felekezethez tartozik az ember.
Szamosszegen folyt valamilyen szellemi élet? Ott voltak ilyen jellegű problémák, hogy kicsúfolták a baptistát?
Hát azt minden esetben kicsúfoltak, de én aztán úgy védekeztem ellene, hogy amikor akartam és láttam már, hogy akar engem gúnyolni, akkor én hívtam, hogy jöjjön az imaházba, és akkor ő védekezett az, hogy most nem ér rá, és így emiatt aztán én megszabadultam sok gúnytól ilyen szempontból, mint baptista.
Úgy gondolom, hogy egy földműves családban az természetes, hogy mondjuk a gyermek esetleg pásztorbotot fabrikál, vagy használati eszközöket, de mi köze egy földművesnek mondjuk a festőművészethez, a képzőművészethez?
Végeredményben sohasem szerettem a földműves munkát, de csináltam, mert közben muszáj volt, azon kívül szégyeltem, hogyha kevesebbet dolgozok, mint más. Az, hogy miért lettem művész, azt már gyerekkorban döntöttem el, hogy talán az leszek. Kisfiú voltam, még elemiben nem jártam, egy lakodalomban voltunk, ahol az egyik primás szép egyenruhában ott muzsikált, a nénik mondták, milyen jól áll neki, és oda sonfordáltam, aztán megsimogattam titokba a ruháját, és elhatároztam, hogy nagy leszek, akkor muzsikus leszek. Erre fel aztán elkezdtem már agyakba először csinálni a hegedűt, később már ötödik elemista koromban már fából csináltam, ahol már akkor cincogott is, és úgyhogy a lányoknak tetszett nagyon az én hegedűvel való foglalkozásom. Később aztán a cigányokkal, akik hegedültek, és azokkal összebarátkoztam, és megtanultam tőlük, hogy milyen a hegedő, és melyiket tartják jobbnak, és mindig javítottam a hegedűt, úgyhogy aztán annyira feljavítottam a hegedűt, hogy később már egész jó mesterhegedűket tudtam csinálni.
Fábián Ilonánál is kiderült már gyerekkorában, hogy nagyfokú művészi érzékenysége van?
Hát talán egy kicsit, ha visszaemlékszem arra, nagyon szerettem a színes szallagokat és a szép ruhákat. A szemeim előtt lebeg még ma is, hogy mint gyerek ezeket gyűjtöttem, dekoráltam kis babaházakat, és mikor oda került a sor, akkor az iparművészeti középiskolában divattervezést tanultam 4 évig, ahol ugye ezt kifejleszthettem. És később az iparművészeti főiskolán textiltervezést. És most festek már 15 éve.
Ez a főiskolai időszak mindkettőjük számára nagyon emlékezetes, mert ott volt egy érdekes találkozása Fábián Ilonának Bodó Sándorral. Hogy is volt ez a találkozás?
Hát az érdekes volt, mert Sándor akkor jött haza Németországból, amerikai fogságban volt, és én akkor végeztem az iparrajziskolát, a divattervezőszakot, és gondoltam, hogy itt az iparművészetén is divattervezést fogok tanulni, és oda jelentkeztem, és föl is vettek, és nézegettük a táblát, a Sándor is, én is, és kereste ő, ahogy fölvették, én is kerestem az én nevemet.
Nem csak egymás nevét sikerült ott megtalálni azon a táblán, hanem tulajdonképpen egymás szívét is, igaz?
Hát igen, ez elég hosszú idő volt, ami aztán ebből házasság lett, de végig töretlenül barátként dolgoztunk, illetve együtt voltunk az iskolában.
Néztem itt az elmúlt percekben a művésznő kezét. hát nem látszik egy öreg kéznek, hanem nagyon is finom női kéznek látszik, és ami a különlegessége ennek, hogy a egyik ujján sem látok gyűrűt. Mi ennek a magyarázata?
Hát a magyarázata az, hogy először is nem volt pénzünk, máshoz is nem volt arany. Hát én nem akartam se ez is gyűrűt, bár ez is tört is nehezen lehetett kapni abban az időben, de rezet egyáltalán nem akartam, mert akinek részgyűrűje volt, annak fekete karika lett az ujján. Úgyhogy maradtunk annyiban, hogy nem lesz gyűrű, ellenben Sándor majd valami mással pótolja, és faragott nekem egy kis hegedűt, nem miniatúr hegedűt, de olyan gyerek méreteten 5-6 éves gyerek eljátszhatott rajta, és ez volt az eljegyzési ajándékom, egy kis hegedű, vonóval, tokkal, teljesen bodóváriusz alapon, és még ma is megvan, és egyik házunk, lakásunk, a vitrinünk egyik büszkesége.
Már az 50. házassági évfordulójukat ünnepelhetik. Mikor született meg az első gyermek?
Az 2 évvel később, 53-ban született meg Sanyika, és Lacika már kint született Amerikában.
53-ban született tehát Sanyika, és aztán ott hagyta a családját Bodó Sándor egy évvel rá. Persze nem önszántából tette ezt, mert 54-ben elítélték.
Igen, attól függetlenül nagyon jó társaságba kerültem, úgyhogy életemben egyik legmagasabb társadalmi osztálytartozókhoz találtam ott a börtönbe. Megismerkedtem Herceg Eszterházi Pállal, ő Gróf Teleki László, az nagyon jó barátom volt. Megláttam azt, hogy az emberek milyen hiúak, úgyhogy a cigány az kilóra mérte az aranyat, és itt tovább. A hencegéseknek olyan magas foka volt, hogy az emberek ezt a szomorú helyzetet, ahogy a börtönben vannak, ezekkel akarták pótolni, nagy zavással.
Miért ítélték el? Miért került börtönbe?
Izgatás miatt ítéltek el, úgyhogy. Akkor nagyon sokat elítéltek ezen a címen.
Otthon az édesanyja az egyéves kisgyerekkel hogyan élte át azokat a perceket, azokat az órákat, amikor Bodó Sándort letartóztatták?
Hát a helyzet az, hogy a nagymama átsegített ezen a krízisen, mert a kicsit ki kellett vinni hozzá, mert dolgozni kellett, fizetni a lakbért, a gyerek után kellett ugye élelmezni, és magam is fenntartani, úgyhogy én az iparműszek alkotó közösségében dolgoztam az alatt, az idő alatt végig.
Abban az időszakban volt arra lehetőség egyáltalán, hogy a börtönben meglátogassa a férjét?
Hogyne, volt egyszer, egy alkalom volt, 3 perces beszélgetés, és két alkalma lehetett csomagot küldeni, aztán 1 kilós csomagot. De 3 perc alatt is annyi, ugye mögöttem állt az AVH-s tiszt, vagy aki meg volt bízva azzal, hogy a látogatókat figyelje. Úgyhogy a mindennapi egyszerű kérdéseken kívül nem is lehetett semmit, mert azon beszélni, mert azonnal közbeszólt, hogy kérem, hagyja abba, ez nem téma, hasonlókkal. De akkor is láttuk egymást, ez is sokat jelentett.
Nyilván egy művész ember ebben a körülményben is megpróbálja túlélni a helyzetet.
Volt a börtönben egy művészeti stúdió, és oda bekerültem én is. Ott festettünk az AVH-s tiszteknek és egyéb politikai egyéneknek, hol tájképet, hol pedig a feleségüket. Emlékszem rá egy alkalomkor az egyik AVH-s tiszt bejött, és behozták a fotót, akit meg kellett festeni. Mindig beírtuk, milyen a szeme színe, hajaszíne, stb. És férje nem tudta a szeme színét megmondani, és a barátja mondta, te azt mondja, hát kék szeme van a feleségednek. Aztán meg is festettük szépen kék szeműre az asszonykát.
Ott különleges dolgot is készített Sándor bácsi a börtönben. Egy olyan művet hozott létre, amihez aztán tényleg aprólikus munka kellett.
Hát unalmunkba helyesebb, hogy agyon üssük az időt, mindent megpróbáltunk. Először sakkoztunk és kenyérbőből csináltunk nagyon primitív sakkfigurát, és én ezt aztán kifejlesztettem annyira, hogy úgy néz ki, mintha elefántcsontból faragták volna.
Ezt én igazolhatom is, hiszen Sándor bácsi itt megmutatta ezt a sakkészletet. Hogy lehet, hogy ennyire időtálló, és nem lehet megállapítani, hogy az elefántcsontból készült, vagy éppen kenyérbélből?
Hát a kenyeret nem csütötték meg eléggé, és az alján volt olyan, mint a kicsit a tészta. Ezt, ha összegyúrtuk jó keményen, ebből meg lehetett csinálni, és aztán megszáradt olyan lett, mint a csont.
Mivel festették?
nem festettük, ellenben úgy színeztük feketének, hogy ebbe a kenyérbél masszába széntablettát kevertünk, és ez adta a fekete színt neki, úgyhogy egyetlen sakfigura sincs átfeste, hanem az a természetes fekete szín az, amit a széntabletta adotta.
1956. október 23-án megnyíltak a börtönajtók. Azt megelőző napokban lehetett már érezni, hogy itt valami majd történik? Hogyan éltem meg odahaza ezt?
Hát én dolgoztam, és egyszer kaptuk a jelentést, hogy kivonulás, és abba hagyni a munkát. És kivonultunk, és ott az Iparművészeti Múzeum előtt gyülekeztünk, és akkor felvonultunk lassú menetben, ahol megálltunk, hol gyorsabban, egészen a Kossuth szoborig. Úgyhogy aztán a lövéset, mikor elkezdték, akkor én hazamentem, az utolsó villamossal át a hidon, és otthon voltam a pincébe, vagy a mosókonyhába.
Mikor ölelhette először magához férjét?
Hiszem, hogy 27-én jött haza délután, és de már volt előzőleg egy-két volt börtöntársa, jött, hogy Sándor is fog jönni, és vártam már nagyon, hogy még lesz az a nap. Nagyon nagy nap volt. Utána kimentünk a gyerekért, ugye gyalog kimentünk Pécerre, a Rákospatak mentén, és aztán a vasúti sineket követve egészen ki a Királytelepig, a Pécer mellett egy kis település, és ott töltöttük akkor estét nagyanyámnál, és a gyereket másnap hoztuk, és hazajöttünk a lakásba Sanyikával. És akkor innen láttuk az eseményeket, ugye, hogy mi történik, és az épülő félben lévő budai lakás, műtermes lakásunkban beköltözött a pincébe egy rádió leadó forradalmistáknak egy csoportja, és a szomszédok mondták, hogy nagyon vigyázzunk, mert úgy könyvelik el, hogy mi is résztvevői, mintha mi is rugalmazói vagy résztvevői lettünk volna ennek a csoportnak, akkor ott abszolút nem is tudtunk róla semmit, és mondták, hogy minél hamarabb menjünk, tűnjünk el, és tényleg akkor este még el is mentünk, és másnap 11 órakor jöttek Sándorért.
Hál' Istennek nem találták meg Bodó Sándort. Ön is átlátta a helyzetet ezek szerint, hogy innen bármi áron, de el kell menni, el kell menekülni.
Igen, azt gondoltuk, hogy a forradalom, ha győz, akkor maradunk. De amikor láttuk, hogy nem győzött, akkor aztán kénytelenek voltunk mi is elindulni, és több százezerekkel útban mi is elmentünk.
Milyen kilátásokkal vágtok neki az útnak?
Hát jó, helyzet az, hogy mi nem gondoltuk rózsás jövőre, és nem gondoltuk azt, hogy Keblünkre fognak fogadni, de arra elkészültünk, hogy becsületes munkával bedolgozzuk magunkat.
Egészen Bécsig menekültek, aztán mennyi időnek kellett eltelnie, hogy aztán átkerüljenek a tengeren túlra?
Hát Bécsben akkor már az amerikai követségre, mikor bementünk, akkor már a kóta, akkor már betelt, úgyhogy a prezident Eisenhower később ugye újabb engedményt, azt hiszem 30 ezer embert fogadtak még be Amerikába, úgyhogy erre várnunk kellett több hónapon keresztül. Végül is megkaptuk a beutazási engedélyt, illetve fölvettek a listára minket is. De előtte még Linzben voltunk pár hétig a repülőtér, úgyhogy egy katonai táborban vártuk a repülőgépet, hogy sorra kerüljünk. Megérkezésünk Camp Kilmerbe, Amerikába, azt hiszem március 7-én esik. Én nem vágytam Amerikába, ez őszinte legyek, mert nagyon messze volt az egyik. Én Európába szerettem volna Svájcba vagy Angliába menni, és ezzel sok vitám is volt férjemmel. Ő pedig Amerikába vágyott, hát minél messzebb az itteni szituációtól. És hát van valami rokonság is, élt kint, hát ugye rokon az ember ne számítson, de nem is számítottunk, de azért mégis csak rokon. Külföldre nem vágytam, mint turista, igen, de kint élni, egy új nyelvet tanulni, új szokásokat, én nem voltam nagyon boldog, és volt egy idő Washingtonban, amikor ott dolgoztam, hogy szívesen visszajöttem volna, mert annyira nem szerettem a körülményeket, és annyira nehéz életünk volt a kezdetben, úgyhogy közel álltam az ideg összeroppaláshoz, nagyon közel. És nagyon sokan ott Washingtonban kezelés alá kerültek, orvosi kezelés alá, szóval nem volt egy leányálom. Borzasztó érzés egy új idegen helyen gyökeret ereszteni, már ugye 30 éven felül gyerekkel kezdeni, semmi nélkül, istápoló vagy, ösztöndíj vagy, minden segítség nélkül, ez azért borzasztó, megalázó érzés. És vittek is minket, a fekete negyedben laktunk meg poloskás, ócska lakásokban, szóval borzasztó kezdetek, hónapjaink voltak, ezt nem szeretem még említeni sem, nem szívesen említem sajnos.
Sándor bácsának is a beilleszkedésben legnagyobb problémája? Nem ismerte a nyelvet, a zavon?
Ez a probléma még ma is fennáll, úgyhogy ma se tudok jól angolul. Feleségemmel mindig magyarul beszéltünk, én általában kevés angollal találkoztam. Aztán amit addig tanultam, azt is lassan majdnem kezdtem elfelejteni.
Szerencsére van egy más nyelvezet, a művészet nyelvezete, a képi megjelenítés. Gondolom, hogy ez segítette át aztán végül is önöket a súlyos problémákon.
Hát ez ilyen volt, és úgy, hogy akkor, amikor én nem tudtam kifejezni magamat, és próbáltam, akkor azt mondták, hogy hagyjam nekik, nem a jó angol beszédre van szükségük, hanem a jó munkára. Itt aztán igyekeztem pótolni a beszédhiányt.
Ezerek élnek a nagyvilágon szerte, és örök lázadással jogsorsot keresve sodródtak el hazájuktól messze. Az egyik gazdag lesz, a másik szegény maradt. Van, aki palotában lakik, van, aki a tudat alatt. De még a szebbet is, jobbat is nyújt nekik az új, idegen, ismeretlen ország, mégis mindig hazavágynak. Hazahív a honvágy. A hazai szó, hív, emlék, szemükbe könnyeket sal, szívük mélyén fájó, vágyó himnusz lesz ez a dal. Ich wollte
kellene foglalnunk azt, hogy végül is a ott töltött 42 év az milyen volt Amerikában, akkor szerintelenség nélkül kijelenthetik, hogy sikeres pályafutást tudhatnak magukénak.
Ez így van. Az első évek nagyon nehezek voltak, de elkerültünk Tennessee állam fővárosába, Nashville-be, és három évig Sándornak volt egy grafikai kis munkaterülete, egy egyházi könyvkiadónál. Úgyhogy az nagyon jó volt indulásnak, és közben kiépítettük a magunk ismeretségi körét, és házat tudtunk venni, illetve telket vásároltunk, és Sándor megtervezte a műtermes házunkat, és lassan elkezdtük építeni. Szóval ez adta meg a tulajdonképpen ez egy nagyon fontos dolog volt, mert az amerikai is be tudtuk bizonyítani nekik, és látták, hogy van erőnk, van képességünk. Később azután akkor felismerték, hogy hát még plusszal is rendelkezünk, sőt voltak olyanok, akik azt mondták, hogy rendkívül különleges tehetségekkel rendelkezünk, az, ami az amerikai átlag felüli. Még ilyen is volt, szóval igaz volt, nem tudom, de mindesetre megmutattuk előttük, hogy meg tudunk állni a saját lábunkon. Egzisztenciát teremtettünk hozzánk a kiállításokra. Tennessee majdnem minden kormányzója eljött, meghívást kaptunk a kormányzói rezidenciára, több alkalommal férjemet meghívták. Művészeti szakértőnek kiállításokat rendeztünk más államokban is.
Hadd idézzek egy kritikusnak a véleményéből. Míg Bodó Ilonát a finom vonalvezetés jellemzi, Bodó Sándort pedig a tömegjelenetek képi igazsága jellemzi. Na most, amikor a csatákat megfestette, az észak-dél háborút, a függetlenségi harcnak a jeleneteit, akkor most ez azért tette, mert tudta, hogy az amerikaiak ezt nagyon szeretik, hogy a saját történelemüknek a pillanatait viszont látják, vagy pedig egyszerűen azért, mert hát mondjuk ezt lehetett eladni.
Soha nem azt néztem, hogy mi az, amit el lehet adni, hanem amit éreztem, azt festettem. És ezt igyekeztem a tőlem telhetőleg a legjobban megcsinálni. Ezt megérezték az amerikaiak is, és így megvásárolták azokat a képeket, amit én is szerettem, és amit úgy éreztem, hogy jót csináltam. Ami az amerikai történelmet illeti, az pedig onnan van, hogy Amerika készült a saját történelmének az újraélésére és újra átírására. Ebben mi belekapcsolódtunk aztán, és így figyelembe véve az, hogy kik voltak a magyarok az amerikai szabadságharcnál, a Kovács Mihály ezredes volt az, aki Karcagról indult el, és ezt mindjárt meg is festettük, és történelmi képeket annyit festettünk, hogy amikor a Kovács Mihály ezredesek a halálának az évfordulójára egy teljes kiállítást csináltunk, Charlestonban, ahol ő megsebesült és meghalt. Meghalt, de az életével viszont megmentette Charlestont.
Nagyon sokat tanulmányoztunk, rengeteg könyvet vásároltunk, több ezer könyvünk van, Amerika történelmi könyvei, földrajzi könyvek, szépművészeti könyvek, és eljártunk múzeumokba, régi csataterekre, és a történelmet, Amerika történelmét intenzíven tanulmányoztuk, és még most is tanulmányozzuk. Úgyhogy sokszor megszégyenítettünk egyes amerikai, még történészeket is, olyan is volt, ami vitatárgyát képezte, mert Sándor annyira utána kutatott egyes részleteknek, bár kevés angol tudással, de annyit tudott, hogy a lényeget ki tudta emelni, és ez a fontos, nem is a locsogás angolul, hanem meglátni a történelmi képeknél, ugye kifejezni azt a csatát úgy, ahogy az előfordulhatott, amennyire utólag ezt rekonstruálni lehet, ugye rajzok vagy engravingek régi adatok alapján, és sokszor szövegek alapján, ugye a fordításnál, szótára. Szóval ezek adták azokat a történelmi képeknek néhányan, amit festett Sándor, az alapjait ahhoz, hogy New Orleans-i csatát, egy amerikai csatát, Andrew Jackson a hetedik prezident csatáját megfestette, holott mások is megfestették, de amit Sándor festett, mégis más utána tanulmányozását. Szóval ezek érdekes dolgok voltak, és ma is izgat minket, mindkettőnket, mert én is vele éreztem, és sokszor együtt jártuk a csatatereket, és például voltak olyanok, hogy karácsonyi ajándék, hát mit vegyek neked? Hát egy dárdát, vagy egy kardot, ugye? mi lehetett volna más egy csataképp festőnél. És ahogy azt mondom, hogy nem volt időnk Floridába menni fürdeni, hanem mentünk a régi temetőket nézegetni, és a régi csatatereket, és ott mászkáltuk el azt az időt, amit mások ugye napozással töltöttek. Ez mind benne van a képekben, és mind az eredményhez hozzá lehet tenni, hogy ez nem magától jött, hanem igenis nagyon megdolgoztunk ezeket.
A műteremben egy képet, nem tudom pontosan mi a címe, csak az, hogy Kossuth New Yorkban, de azért az érdekes jelzés, hogy azon a képen látszik 6 amerikai zászló és 10 magyar zászló.
Hagy válaszoljak én erre. Jó, először is nagyon érdekes volt tudni, hogy Kossuth az olasz negyedben vonult végig a hintójával, de most az olasz zászlót ugye tudjuk, hogy fordítottja a magyar zászlónak. És amikor megmutattuk még magyarok, és hát milyen Sándor, hát nem tudod a magyar zászlót? Hát hogy, hát a olasz zászló, nem, ti nem tudjátok azt, hogy Kossuth az olasz negyedben ott hintózott még. Szóval ezért úgy néz ki, hogy Sándor többet festett magyar zászlót, mint amit mondjuk illett volna politikailag. De ezek egy része az olasz, megfordított olasz zászló.
Büszkén mesélte Sándor bácsi, hogy a szívéhez nőttek a lovak, a kutyák, és elsősorban a vadászat. Na most ez Amerikában komerciális művészetnek számított, mégis belevágott ebbe.
Komerciális művészetnek számított sok bizonyos fokig azért, mert nagyon kevesen tudtak jó lovat festeni, és minden kiskaliberű művész az igyekezett lecsepülni azt, amivel már komoly tudás és tehetség kellett.
Igaz, hogy komerciális volt, de ha a történelemben végignézzük, hogy a franciáknál, ugye egyik a vadászképeknek, az angliai vadászképek, hát a világ legszebb képei, és ha megnézzük a kínai kerámiákat, vagy a japán fejemfalakat, ott bizony gyönyörű csatajeleneteket látunk, úgyhogy tulajdonképpen ez csak szólásmondás, mert az egyik a legmélyebb és a legrégibb művészete ennek a lovak ábrázolása, még a barlangrajzoknál is, úgyhogy ez egy téves felfogás, nagyon téves felfogás, ami ellen mi ezt megéreztük, és ma is valljuk azt, hogy egyik a legszebb állatoknak, a legszebb a ló és utána kutya. Úgyhogy ezeket csak szeretni lehet, és csak művész lélekkel lehet hozzányúlni, mert ha valaki nem azzal, akkor gicset csinál, igaz, de ebből a legmagasabb művészetet ki lehet hozni.
közel 50 éves házasságot úgy lehet jól megélni, hogyha az ember tényleg tiszteli és szereti a másikat, és nagyon jó kiegészíti egymást. Bodó Sándor dinamikus képei úgy gondolom, hogy nagyon jó kiegészítik Bodó Ilona nagyon kellemes finom vonal vezetését, a kellemes nő alakok megjelenítését.
Sándor nagyon jól megfesti az ő képeit, mondjuk precízen, autentikusan, utána néz a részleteknek, sokszor a ruhagomboknak is, és szallagoknak, ingek, cipők, csatoknak, mindennek. Ez egy alapos utána nézést. Én nem vagyok ennyire precíz, nem tudok így elmélyülni, és szeretem a francia festőket, és mikor már végig gondolok valamit, ezt mindjárt szeretem, legyen is rajta a papíron vagy a vászon. Úgyhogy ez egy gondolatszerű az egész a festési módom, ahogy érzem, úgy mindjárt le is teszem az ecsetből, úgyhogy ezért lazábbak és levegősebbek az én dolgaim. Lélekből csinálom, az ember a lelkével fest, nem is a kezével, igazán az agyával és a motiváló erővel, az a bizonyos a belső intuícióval, és mondjuk múzsa, hát az a múzsa, ez egy lelki sugallat. Ha mondjuk megérdemli a sorstól, akkor szép dolgokat is tud alkotni.
Munkásságukról már megjelent egy könyv, ahol kiemelték, hogy Washingtonon kívül, Tennessee-ben, Kaliforniában, sőt, Rómában és Párizsban is volt kiállításuk. Melyek voltak a legjelentősebbek?
Nekem mindig az volt a legjelentősebb, amit akkor csináltam. Aztán azt elfelejtettem és készültem a másikról.
Nixon prezidentsége alatt Nashville, Tennessee-ből Dániának a követe azt mondta, hogy Sándor, csináljunk egy kiállítást. Sándor 30 éven át keresztül tanította festeni, és akkor közösen bemutatkoztak Dániának, és ott 100 ember volt meghívva, az angol követtől majdnem minden az ottani művészek képviselve voltak, és talán ez érdekesség szempontjából ez lehetne mondjuk a legsikeresebb kiállításnak mondani. Az itteni kiállításunk, amit a Történeti Múzeumban 1990-ben történt, és 4-5 hónapig volt nyitva, akkor hazakerültek a képek, akkor fölmentünk Washingtonba, és bementünk Mr. Gore office-ába, aki akkor Tennessee államnak volt a szenátora, és megmondtuk, miről van szó, megmutattuk a katalógusunkat, és azt mondta, hogy örömmel megcsinálja. Capitolban, Russell Rotundában, Washington DC-ben, ő mindjárt kiadta az utasítást, és bedátumozták, hogy mikorra csináljuk a kiállítást, mi március 15-ére. Ez a két kiállítás talán a legnagyobb, amit életünkben csináltunk. Ez egy nagyon nagy szó volt, nagyon-nagyon komoly dolog volt.
Hogy érezte magát, hogyan forgolódott már a kedves felesége által említett híres, neves közéleti és politikai személyiségek között?
Úgy éreztem, hogy nekik sok pénzük van, és esetleg nagyon jó pozíciójuk, állásuk, de mondom, nem tudnak úgy festeni, mint én. Tehát így én aztán úgy éreztem, hogy egyenrangok vagyunk, és nem volt kisebbségi érzésem sehol.
Azt hiszem, Sándornak a börtön ez egy főiskolát felért, mert ott tanulta meg azt, hogy embert nem a rangján, vagy nem a külsejnél, hanem a belső beállítottsága, az emberi mi voltánál és a humanitás. És szóval ezek adják meg tulajdonképpen az embernek a minőségét, a karakterét. Tehát kisebbségi érzésünk azután már, amin végigmentünk Ausztria és az amerikai megtelepedésünk után, az elmúlt, mert ma is úgy nézzük az embert, legyen az cigán, legyen az gróf, vagy valami, mit ér az ember, mit tud produkálni, mire képes, mennyit ér lelkileg.
Az tény, hogy tartották a kapcsolatot az óhazával, hiszen 1990-ben, ha jól emlékszem, volt kiállításuk, és ezt követően is, de aztán azon mindenki megdöbbent, amikor 1999. januárjában úgy döntöttek, hogy visszatérnek Magyarországra.
Tulajdonképpen megértünk arra először is, hogy lelassuljunk munkába, mert hihetetlen erőfeszítés kellett ahhoz, hogy az ember egy szintet tartani tudjon. Ugye felkapaszkodtunk egy olyan szintre, hogy adtam ilyen partit amerikai nemzeti ünnepen, mondjuk meghívtam 50-60 embert. Ugye ez annak a levezetése, a meghívók megtervezése, a kivitelezése, észnek a tálalása, az mind rám van, az hihetetlen fárasztó dolgok voltak és költséges dolgok voltak. Úgyhogy megtanultam, de el is fáradtam.
Egy egységes döntés volt, hogy na akkor most 99. januárban mi költözünk Magyarországra, Budapestre.
egységes tér volt, úgyhogy mint ahogy említettem már, hogy a feleségem itt volt, jól érezte magát, mondta, hogy menjünk haza, addig a gondolatba sem foglalkoztam ezzel. Mondom, hogyha találsz egy jó lakást, ami tetszik, akkor hazamegyünk. Eljött néhány nap múlva, felhívott telefonon, hogy talált, idejöttem, és aztán megvettük a lakást, és azóta itt élünk, és nagyon örülök, hogy sikerült ez az ideköltözés.
Alig várom, hogy az ecsetet újra felvehessem, de sok munka volt ugye a műtermet is kialakítani, és a lakásrészt is. És most úgy érezzük, hogy most elfészkelődtünk, és most már jön a munka, a pihenés és a munka, mind a kettő, mert egyiket a másik nélkül, már mikorunkban már nem lehet csinálni, úgyhogy meglehetősen bölcsen kell valahogy úgy osztani be az életünket, hogy jó is, az még egy pár évet, akkor azt hasznosan töltsük el, segítsük egymás munkába, tanácsokba, eljárunk múzeumokba, időnként jó hangversenyre, esetleg színházba, operába, szóval jó, logikusan fölépített, egészséges gondolkodással öregséget képzelünk el magunknak megérni. Jó Isten, hogy így sikerüljön.
Olyannyira itthon érzik magukat, hogy elég gyakran megcsörren a telefon, és most is csörög, úgyhogy tessék nyugodtan fölvenni, és aztán folytatjuk. Az iménti telefon elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy az amerikai nagykövetségről érkezett. Tehát ez egyben azt is jelenti, hogy itt mérni kellett itt a festményeket, mert néhány kép elkerül innen, ebből a szalomból.
Lacskovet, a művészet kedvelő, zene kedvelő, széles látókörű és roppant kellemes ember. Úgyhogy mikor eljött megnyitni a műtermünket, akkor megtetszettek neki a Sándor történelmi képei, különösen az amerikai vonatkozású képei, Washington with Lafayette-tel, a Colchester-i csata, és azon kívül a Boston Harbor, szóval, és azt kérdezte, hogy adnánk-e kölcsön pár hónapra, vagy esetleg amíg ő a követségi állást betölti, hogy a követségi rezidenciát díszítse. Hát mondtuk, nagyon szívesen válogassa ki, hogy mit gondol, mert nekünk van elég ahhoz, hogy tudunk mást akasztani a helyére. A héten viszik el a képeket, 5 képet választott ki a rezidenciára. Nagyon örülünk neki, mert ezzel is az amerikai-magyar kulturális kapcsolatot építjük és tartjuk melegen, ez az igazság, mert oda, hogyha sokan előfordulnak, minden ketten jól járunk, és hasznos polgárai leszünk a Magyarországnak is, mert ez is segít, gondoljuk, ez a kis apró mi tevékenységünk is hozzá fog tartozni az itteni amerikai-magyar kapcsolatokhoz, annak az építéséhez, illetve melegen tartásához.
Házaspár 42 éves amerikai távollét után visszatért az óhazába. Az eltelt három év alatt a pihenés és a múzeumlátogatás mellett a munka teszi ki idejük nagy részét. Azért folytatják tovább alkotó munkájukat, mert az Isten által adományozott talentum használata szerintük nem életkor függvénye. Az Óhaza és Amerika közötti általuk épített híd nem csupán a múlté, hiszen az Egyesült Államokban maradt két fiúk, Sándor és László, az apai örökség részeként folytatnak képzőművészeti tevékenységet. Sándor főleg a fotózásban jeleskedik, László festményeit pedig gyakran mutatják be Amerika szerte különböző kiállító termekben. Bodó Ilona és Bodó Sándor legújabb kiállítását március 11-én Budapesten a Hadtörténeti Múzeum márványtermében nyitották meg. Az érdeklődők június közepéig látogathatják az amerikai-magyar hadtörténeti különlegességeket is bemutató gyűjteményt.
Bodó Sándor és Bodó Fábián Ilona. A szerkesztő riporter Nagy Imre volt. A zenéket Jenei Erzsébet válogatta, a felelős szerkesztő Kondor Katalin.